minden Jézus Krisztus nagyságáról szóljon, hogy a kereszt legyen a középpontban. Mert amit ő tett, az jelent számunkra életet, és azt teszi a mi számunkra az életet könnyűvé és gyönyörűségessé. Mert hogy ami bennünket jellemez, az az, hogy véges és hogy korlátozott. És igazából ebből adódnak a különbözőségeink is. Valaki az egyik területen többet ismer, a másikon kevesebbet, egy másik fordítva, vagy egy harmadik területet, és így tovább. És hát igazából ilyen szempontból fölösleges azon gondolkodni, hogy most jobb vagy nem jobb, de hát az ember csak olyan, hogy mégiscsak úgy gondolkodik, hogy hát jobb. Én azért mégiscsak jobb vagyok, mert mégiscsak jogász vagyok, és fogalmam sincs a mezőgazdaságról, de ha nem lenne olyan ember, aki a mezőgazdasághoz ért, akkor nekem nem lenne mit enni. Szóval mindegy. És nem kell messze mennünk, amikor rájövünk arra, hogy hívőként velünk is szembe jön ez, hogy hát azért mégse vagyok olyan rossz, mint X testvér, vagy sem. Érdekes dolog ez a rangsor, csak hogy nem mindegy, hogy mi a mérce. Ha én magam vagyok a mérce, akkor könnyen besorolom az embereket. Mondjuk, ha Einstein a mérce, akkor a fizika területén már problémáim lennének, és így tovább. A Róma 3.19 azt mondja, hogy az utolsó gondolat belőle, hogy az egész világot Isten ítélje meg. Szóval, ha Isten értékrendje a mérce, akkor hogy ítélem meg a dolgaimat? Mert hogy igazából, ha nincs helyes értékrendem, akkor nem tudok egészségesen működni. Na, rossz példát nem mondunk. Szóval kell egy nagyobb tekintély, aki beállítja a rangsort. A Jakab 2.10 hívő embereknek mondja, hogy oké, aki valamennyi törvényt megtartja, de csak egyetlen ellenvét is, az valamilyen ellenvétkezett. Szóval hiába gondolom én azt, hogy nem vagyok én olyan rossz ember, mert nem követtem el házasságtörést, nem követtem el gyilkosságot, nem követtem el ezt, azt vagy amazt, de ha egyet megszegtem, akkor bukovári van. Egy emberi testben élő isteni személy volt, aki az összes törvényt betartotta maradéktalanul, ő kerül az első helyre, és már bocsánat a példáért, hiába kerülsz te a másodikra. A második helyen az első vesztesnek a helye. Döbbenetesen hangzik, tudom, mert legalább az első hármat szokták díjazni, vagy az első ötöt, de azért vannak azok a vetélkedők már a fizikai életben is, ahol az első visz mindent, és nincs tovább. Egy, valaki betöltötte a törvényt. És a törvény betöltése a hívő ember számára az onnantól kezdve kezd érdekessé válni, hogy nem csak a tettek, hanem még a gondolatok is. Mert hogy a gondolatokból lesznek a tettek, és nem fordítva. Persze a tettek erősítik vagy gyengítik utána a gondolatokat, de hát ha soha nem jut eszembe, hogy autót törjek fel, akkor nem valószínű, hogy a kezem föl fog törni egy autót. Mondjuk nem is sikerülne nekem, de ez egy más kérdés. A gondolataink fontosak. Nem tudom, hogy kinek hányszor kellett vizsgázni életébe, de gondolj egy olyan vizsgádra, aminek úgy indultál neki, hogy az úgyse fog sikerülni. Mert ha úgy indultál neki, hogy sikerül, még akkor is előfordult, hogy nem. De ha már úgy indulok neki, hogy biztos, hogy nem fog sikerülni, kár is elmenni. Szóval, hogy minden száj elnémuljon, és Isten ítéljen meg mindent és mindenkit. Egy abszolút tekintély, egy abszolút mérce, és egy abszolút igazságos ítélet ehhez a mércéhez képest. Róma 3.20 úgy folytatja, hogy a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Próbáltam találni egy jó példát. Szóval, ha részvezetékbe, csupasz részvezetékbe kellően magas feszültségű áramot vezetsz, és hozzáérsz a vezetékhez, az megüt. Ha túl nagy, akkor akár halálos is lehet, de hagyjuk ki ezt a lehetőséget. És akárhányszor hozzáérsz, ugyanaz be fog következni, de soha az érintésekből soha nem lesz szigetelés azon a vezetéken. Szóval a bűn felismeréséig el tud vinni a törvény, de nem tud elszigetelni attól. Több kell. Másként kifejezve, testi erőből nem tudsz szellemi szinten szenté válni. Nem működik. Az én hozzáállásom az, hogy testi szinten, testileg tisztává és szenté válni is elég nagy kihívás, de az elmi lehetőségét ne hagyjuk ki. Ugye a gondolati problémák ott vannak, hogy ha gondolatokat is hozzáteszem, na ott azért már... Szóval ami testből van, az nem tud megigazítani szellemi módon Isten előtt. Nem fog összejönni sosem. Róma 3.21. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Na ez egy gyönyörű igevers megint. Szóval a törvény nélkül megjelenik Isten igazsága, erről tesz bizonyságot a törvény, meg a proféták is. Nem függött Isten igazsága a törvénytől. A törvény tudja mutatni mindazt, ami nem egyezik Isten igazságával, de ettől függetlenül létezik Isten igazsága. Magyarul, ha Isten nem adja Izrael népének a törvényt, nagy tével, ahogy mi, attól még Isten igazsága abszolút létezik. A törvény egy segítség nekünk, hogy be tudjuk tájolni a gondolkodásmódunkat, hogy mindez megfelel Isten igazságának, vagy nem felel meg, de szentté tenni nem tud. Ad egy segítséget. Törvényen kívül, törvénytől függetlenül létezik, van. Bizonyítja a törvény is Isten igazságát, és a próféták, Mózes is, és Illés is, hogy egyszerűbb legyen. Róma 3.22-23. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és híjával van Isten dicsőségéhez. Dicsőségének. 24. vers. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelemből, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Megjelent mindenkinek, vonatkozik mindenkire, nem hat mindenkire. Mert hogy kell hozzá az emberi rész is, amit úgy hívunk, hogy hit. Ettől még megvan, ettől még érvényes, még nem lett kevesebb, kisebb, gyengébb, csak hit nélkül nem tudom megfogni. Hit nélkül. Szóval ez nem az az állapot, amikor azt mondja valaki, hogy figyelj, kapsz ajándékba egy autót, minden költséget vállalok, de az átírást neked kell intézni. A hit általi megigazulás szempontjából neked nem kell intézni semmit. Azt Isten megtette. Jézus Krisztusban, Golgotai vérben. Mindent megoldott. Neked hittel el kell fogadni. Nem kell megdolgozni érte, mert esélytelen. Ugye van egy szellemi részünk, minimum egy harmadunk, de összességében az egy harmad kevés arra, hogy a 100% szent legyen a mindenható előtt. De hát a mindenható, attól mindenható, hogy mindent tud is, azért azt mondta, hogy de én tudok olyan megoldást, hogy ez megoldható legyen. Jézus Krisztus és a golgotai vért. 25. vers a Róma 3-ban. Mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előtt elkövetett bűnöket elnézte. Szóval Jézus az engesztelő áldozat, és, ezt a mind, és őt a mindenható Isten rendelte engesztelő áldozattá. És innentől kezdve egy picit visszanézünk az Ószövetségre, mert tudjuk, hogy az Ószövetség gyönyörűen mutat Krisztusra, mutatja arra, ami következni fog, de csak jelképek szintjén. Egyáltalán abban a korban a tanítási mód is teljesen más volt, mert nem a logikára épített magyarázatokkal, hanem képekkel és történetekkel tanítottak akkoriban, és a képek beleívódtak a zsidó embereknek a szívébe és a szem, és áthatották. Szóval, amikor Mózes megkapja a mintát a hegyen, hogy építsen szent sátrat, akkor a legszentebb helyén ennek a sátornak a frigyláda van. Az udvarba mindenki kibejárkálhat, és az udvarban van a bűnáldozati oltár, a rézoltár. Odáig bárki eljuthatott. A következő részbe, a szentélybe, oda már csak a papok jutottak be. Ez az Ószövetségben egy érdekes dolog volt. Ha lévi törzsébe születtél, volt esélyed papnak lenni. Ja, persze fiúnak kellett születni, na mindegy. Ha nem születtél lévi törzsébe, esélytelen volt. Nem is álmodoz róla. Illetve álmodozhattál róla, ez volt a maximális lehetőséged. De, ha lévi törzsébe születtél, de nem Áron családjába születtél, akkor csak álmodozz arról, hogy főpap leszel. Mert hogy soha nem lehetsz. Csak Áron családjából születettek, lehettek főpapok. Tehát, egy bizonyos szintig mindenki közel mehetett Istenhez fizikailag. A következő lépést megtehették egy szükebb kör, és utána volt a legszentebb hely, a frigyláda, ahova csak a főpap, csak évente egyszer. Tetejébe ez a nagy engesztelési napnak nevezett ünnepély, amikor a főpap bement a szentek szentjébe, még a krisztusi korban is, ez nem volt egy életbiztosítás. Biblián kívüli forrásokból tudjuk, hogy kötöttek egy zsineget a főpapnak a lábára, mert ha nem méltó módon ment be, akkor az volt életének utolsó pillanata. Isten szentsége nem viselt el semmit, ami az ő rendelésen kívül lett volna. Úgy kellett bemenni, hogy először a saját bűneimért, aztán a tudatlanságból, a nép által a tudatlanságból elkövetett bűnért, és ha ezt túlélte, akkor következhetett a szertartás, ami abból állt, és ezt mindjárt olvasok is, a 3 Mózes 16-14-ben. Szóval aztán vegyen a bika véréből, és hincsen ujjával a födél felé, kelet felé egyszer, a földre pedig 7-szer. A számoknak is jelentőségük van ebben a történetben. A fedél felé egyszer kellett. Jézus Krisztusnak egyszer kellett meghalni. A 7-es, az pedig a teljesség száma a Bibliában, a földre 7-szer, hogy teljesen megszentelje a földet. Teljes egészében. És ha ez megtörtént, akkor a főpap ezen a megszentelt helyen állt. Még egyszer, csak nagyon gyorsan. Szóval voltak, akiknek esélyük se volt bejutni a Szentek Szentjébe, onnan a Szentébe, a Szentek Szentjébe még kevesebbeknek volt esélyük, és aki be tudott jutni, annak se volt életbiztosítás, hogy ki is fog jönni, csak ha abszolút megfelelt minden előírásnak, és mindent betartott. Nagyon jó a Szent Isten közelébe lenni, de azért végighallgatva ezért egy kicsit azért ijesztő is, nem? Azért úgy benne élt ez a zsidókban. Évszázadokon keresztül ezt látták. És eljön Jézus, megtörténik a keresztre feszítés, akkor már templomról beszélünk. A templomban a kárpit, az egy olyan körülbelül 10 méter magasságú, és olyan körülbelül 5 cm vastagságú szőtt, aranyszálakkal átszőtt, erős, hatalmas nagy függöny, és ez a függöny fölülről lefelé ketté hasad. Szintén Biblián kívüli megjegyzés az, hogy megpróbálták a függöny egy darabját, vagy az egyen értékű darabot lovakkal két irányba húzatni, és nem tudták a lovak széttépni ezt a függönyt. Ez a függöny fölülről lefelé ketté hasad. A célja az, hogy ne legyen, ami elválaszt a Szent Istentől. Csak hogy. Ha nem vagyok tudatába, hogy igaz vagyok Isten előtt, nem merek bemenni. Arra tanítottak évszázadokon keresztül, hogy a legszentebb hely, hogy csak kivételesek, csak kevesek mehetnek, hogy a Föld is meg van szentelve azon a helyen, és igaz, hogy ketté hasadt a kárpit, de magamra nézek, és hát nem születtem Áron családjában, hát én nem merek oda bemenni. A döbbenet az, hogy a Golgotai kereszten meghalt és harmadnapon feltámadt Jézus Krisztus, aki ezt a lehetőséget elhozta, nem áll a hátad mögé és nem lök be. Meghagyja, hogy te hozd meg a döntést. Megelégszem azzal, hogy bűneim meg vannak bocsátva, ott maradok a pogányok udvarába, ahol mindenki jár, kell és sokan vannak. Hajlandó vagyok tovább menni. Vagy felfogom azt, hogy hát azért van ketté hasadva a kárpit, hogy a legszentebb helyre bemenjek. Hogy ott lehessek. Úgy, ahogy vagyok. Még egyszer az ószövetségi példa. A főpap az lehetett, aki beleszületett. Krisztus családjába az tartozik, aki beleszületett. Úgy hívjuk ma, hogy újjászületés. És a kárpit ketté szakadt. Nincs, ami elválasztana ettől a szent helytől, de rám van bízva, hogy bemegyek-e. Ha nem tudom, hogy bemehetek, akkor baj van, akkor tudatlanságból nem megyek be. Ha nem merek bemenni, megint baj van, mert megint tudatlanságból nem megyek be, ugyanis kimondva kimondatlanul a saját képességeimbe bízok, ha nem merek. Holott tudom, hogy mehetnék. Mert azt gondolom, hogy nekem kellene többet imádkoznom, többet Bibliát olvasom, nem biztatok senkit arra, hogy ezt elhagyja félreértés, ne tessék. Ne essék. De nem ezektől függ, hogy bemehetek, hanem a születési állapotomtól. A zsidó levél azt mondja, hogy 4.16-ban, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem trónusáról, innomat gyerjünk, kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amikor segítségre, amikor akarsz magyarul. Amikor találsz egy okot, mert éppen baj van, vagy éppen semmi bajod nincsen, akkor a hála miatt. Szóval amikor akarsz, oda mehetsz a kegyelem drónusához. A legszentebb helyre, ami létezik. Csak Jézusnak van egy szomorú mondása, Máté 23:34 utolsó gondolata. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Nem arról van szó, hogy a lehetőség nincs meg. Nem akartad. Jézus be akar fedezni. Az a célja. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy a lehetősége meglegyen, és a joga meglegyen hozzá. A képesség is megvan, a jog is megvan. Minden meg lehet tenni. És ő Isten. Mindenható, mindentudó. Mégsem lök be téged vagy engem erre a legszentebb helyre.